Igen, nagyon.
A pillangó tetszik nektek? Nekem is. Kezétek el, én körülbelül 18 évvel ezelőtt láttam életemben először igazi élő fecsepartú pillangót. Láttok a fecsepartú lettél?
Nem.
És az lett a kedvenc, hogy kezétek el, hogy itt Füred környékén élnek, mert itt szeretnek, nem tudom.
A Kolozskövölgyben.
A Kolozskövölgyben. És ott láttam életemben először a Kolozskövölgyben, és az lett a kedvenc, nektek van kedvenc. Szolgálatban is vagyunk, a bűnnek a rabjai. megszabadítani, mert akkor szabad lesz. Akkor állapotunkból, ahol elgondolkodhatunk, hogy begúzva egy kicsit elvetőzve, hogy milyenek is vagyunk, mi milyenek is szeretnénk lenni. És magunkba szállunk, és imádkozunk, és ti is utat, Jóistenhez imádkoztok, elgondolkodtok, nem csak mentek a magatok kis útjain, hanem még úgy magatokba szálltok, elcsendesetek, elgondolkodtok, a Jóistennel megbeszélitek a dolgaitokat, imádkoztok, nem csak anyával, meg apával lehet imádkozni, magatokkal is tudtok, hogy Jóistennel elbeszélgetni, csak felel a Jóisten, megbánni a bűneiteket, olvashatni az ők írt, tehát ti is át tudtok arra fogni magolvá. Akkor is, amikor utána előtt a helyen fordítok. És tudjátok, ez nagyon jól nekünk is említek, mert nem is úgy a csúnyán viselkedünk, a bűnkületet, tehát én nem akartok rosszak lenni. Hát én nem akarok rossz lenni, aztán van, amikor mégis sikerül. Akaratom ellenére, sajnos, hogy a természetben meg a gonosznak a csúgyolódása, hogy lehúznak, nem is úgy kívánokat szabadítani, ne vegyétek el ezt. Hogyha aki bűncselekszik, szolgálja a bűnnek, de aki jól megszabadítani, szabadítani, csak legalább csak erről fog beszélni, hogy miért tud megszabadítani, mi mentő keresztül hűségkor, és ezért tud minket megszabadítani. Valamennyire csak tudjuk figyelni, hogy figyelni lesz. Jó? Ha meg nem, akkor a végén majd lesz még a bevetés, amire ki is megkapja, jó? És ott bővében először lesz az foglalat.
Gazdag és szép program után elérkeztünk az ünnepi istentisztelet csúcspontjához, az istentisztelet igéjének meghallgatásához, amelyet Szabó Attila testvérünktől fogunk hallani. Isten áldása legyen a te szolgálatod.
Köszönöm szépen a kedves szavakat, és nagyon szépen köszönöm, drága testvéreim, gyerekek, ifjak és felnőttek ezeket a szép szolgálatokat, verseket, éneket, zenét. Felemelő volt hallgatni, látni azt, hogy lelkesen, szívből a Jóisten dicsőítitek. Ez bennünket is lelkesít, és nagyon hálásan köszönjük. A tavasz az új élet és egyben Jézus feltámadásának az ünnepe, és ilyenkor elgondolkodhatunk azon, hogy hogyan is támad fel az élet a száraz fák, a száraz erdőből. Amikor kint sétálunk ilyenkor az erdőben, nem látunk szinte semmit, de hogyha elkezdjük nézni a fáknak a rügyeit, akkor látjuk, hogy kezdenek duzzadni, aztán már egyesek kipattannak, most már látjuk a mandulafákat virágozni, és felvetődik bennünk a kérdés, hogy vajon mi az élet? Hogyan támad fel az élet? Hogyan születik meg az élet? Ez nagy kérdés. Biológia tanárként és a lepkét és a hernyót szemlélve bennem is ez a kérdés felvetődik, és bennünk is felvetődhet. Hát azt kell mondanunk, hogy ez titok. Szent Györgyi Albert, amikor ezt a kérdést kutatta, akkor arra jött rá, hogy még látjuk az életet egy emberben, egy növényben, egy állatban, amikor így távolról nézzük, vagy az egész alkatát nézzük. Aztán, hogyha elmegyünk a szöveteihez, megnézzük a szöveteit, ott is még látjuk a lüktető életet, látjuk a szívet, hogy dobog, stb. Stb. Aztán, hogyha egyetlen egy sejtet megnézünk, ott is a sejt szervecskék működnek gyönyörűen, kibeviszik az anyagokat, szállítják a kis sejt organellumok. De amikor elmegyünk egy molekulához, vagy az atomhoz, akkor már nem látjuk az életet. És ő azt mondja, hogy eltűnik az élet. Ahogy vizsgáljuk az élőt, egyszer csak azt veszük észre, hogy eltűnik az élet. Nekünk sincs hatalmunkban élni önmagunktól, és nincs hatalmunkban újjászületni, még megszületni sem volt hatalmunkban, ugye? Gondolom, nem cáfoltok meg. De Jézus beszél valami olyan születésről, amiben van részünk, az újjászületésről. Egy olyan életről, ami nem embertől, hanem Istentől van. Amikor Jézus azt mondta, aki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be a mennyek országába, akkor az ott lévő kifejezés, ami az újjászületésre utal, az azt jelenti szó szerint, hogy felülről születni. Felülről születni. Felülről valami olyan életet létrehoz Isten bennünk, ami egy új világot teremt. mert az eddigi világunk ehhez képest milyen is volt. Mi az embernek a világa? A gondolatai, az érzelmei, az akarata. Ha röviden összepróbálok foglalni, persze van még képzelet, van emlékezet és sok minden más is, de alapvetően a gondolataink, az érzelmeink és az akaratunk vagyunk mi. A Biblia is mondja azt, hogy amiképpen gondolkodik az ember, olyan ő. Ugye van rövid, velős, lényeglátó kifejezés. Hát hogyan gondolkodik az ember, mielőtt nem született újjá? Együnk, ígyünk, úgyis meghalunk. Önzés, pénzszeretet, kesergés, panaszkodás, piszkálkodás, vádolás, félés, sértődés, bántás, szomorúság, depresszió. Nem folytatom. Jó hosszú listát lehetne elmondani. Az emberi természet benne van, emberi természetben benne van ez a lehúzó, ez a kesernyés, ez a sötét látásmód, ami a halál felé vezet. Ez a halál lét. Jézus mondta is azt, hogy hagyjátok, hogy a halottak temessék el a halottaikat, akik mindig így viszonyulnak emberekhez, mindig valami rosszat keresnek, mindig valamiért piszkálódnak, mindig valami kritikát keresnek, mindig a másik háta mögött beszélnek, stb. Ilyen az ember természete, és ez nem vonzó. Ez nem szép. A rosszat kereső ember. De milyen lehet az az új élet, az a felülről való születés, amiről Jézus beszél? Reményteljes, örömteli, bátorító, az értéket és a szépséget keresi a másikban és az életben. És tud örülni, és felemelő, az elesettet támogatja. Valami egészen másfajta élet ez, életigenlés. Érdemes, kedves testvéreim, megvizsgálni magunkat, hogy milyenek vagyunk mi, milyen vagy te. Milyen vagyok én? Vajon melyik élet él bennem inkább? Mert Jézus erről is beszélt, hogy inkább. Hogy hogyan lehet újjászületni? Hogyan lehetne elnyerni azt az életet, ami újjászületett életi, és amikor azt mondjuk, hogy élet újjászületett, akkor az azt jelenti, hogy az él is, az működik. Az a valóságosan megvan. Vagyis a családban, a házastársak között működik a kedvesség, a szeretet, a figyelem, az értéket keresés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség. És nem csak a családban, a gyerekek felé is, a megbocsátás, hanem a munkahelyen is. Az utcán is. A boltokban is. Azért mondom ezeket a helyzeteket, mert ott nem éppen nagy kesztyűs kézzel bánnak velünk az emberek, ugye? Észrevettük számtalan esetben, hogy ahol lehet, vágnak, ütnek, könyökölnek és bántanak. És ilyen helyzetben vajon hogyan lehet viszonyulni valakihez? Épp Zsuzsán elmondott egy történetet nemrég, amikor elment itt egy, nem mondom el milyen osztályra, egy kórházba, és rendkívül keményen, durván bánt vele egy hölgy, és nagyon fohászkodott magában, hogy ő ne így bánjon vele. És elkezdett vele kedvesen beszélni, és szép lassan az a dühött, feszült légkör megváltozott, végül már történeteket mesélte az életéből, anekdótázott, végén hatalmasokat nevettek, amikor elmesélte az egyik paciensének a történetét, aki nem tudta, hogy hol van a tüdeje, és azt hitte, hogy alulról kell levetkőzni. Úgyhogy nevetett mindenki. De milyen érdekes, hogy a szelíd, kedves felelet elfordítja a harag felgerjedését. És kiből mi jön ki, mi sugárzik, és belőlünk mi jön ki. Kedves testvéreim, felvetődik a kérdés, hogy vajon hogyan születhetünk újjá? Hogyan lehetünk olyan emberek, akikben ilyen élet van? A tavasz, az újjászületés ünnepe, a feltámadás ünnepe, az új ember születésének az ünnepe, Jézus feltámadott, és bennünket is fel akar támasztani a halott létből az élő létre, hogy így fejezem ki magamat. Azt szeretné, hogy ne halottak legyünk, hanem élők legyünk, hogy újjászülessünk. Ez nem titok. Pontosan elmondja a Biblia, hogyan kell csinálni. Nincs benne semmi titok. Mindenki követheti. Azt mondja a Biblia, szemlélés által alakulunk át. Mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyájan fedetlen arccal, fedetlen arc, nincs takargatni való, nincs rejtekezés, nincs bűn, lerendezett lelki állapot, megbocsátás, bocsánatkérés hátterén. Fedetlen arccal szemlélhetjük az Urat, és ahogy szemléljük őt, ahogy figyeljük őt, ahogy szemléljük Jézus életét, magatartását, viszonyulását, az ő kisugárzását, ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Hát kedves testvéreim, most induljunk el ezen az úton. Jézus minden megnyilvánulásában szemlélhetjük az ő csodálatos lényét, dicsőségét, az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal szemlélve. Mi a dicsősége? Mi az Úrnak dicsősége? A jelleme, a beszéde, az érzelmei, a gondolatai, a megnyilvánulásai, a cselekedete. Ez az ő jelleme. Az ő lénye maga tükrözi az ő lény, a jellemét, és figyeljük meg őt most, ahogy a szenvedés történet egyes lépcsőfokain haladunk, egy-egy pillanatképet emelek csak ki, egy kép segítségével, úgyhogy kérem is majd a vetítést, és nézzük meg, hogy melyik ponton, hogyan, milyen példát mutat, most még nem kell leoltani, milyen példát mutat, és mit tanulhatunk tőle. A megváltás csodálatos művének egy-egy mozzanata hogyan jön el hozzánk ajándékként, hogy mi újjászületett emberek lehessünk. Induljunk el! Az első kép, amit látunk, Ford Madox Brown, egy 19. századi festőnek a képe, Péter lábmosása. Jézus az utolsó vacsora előtt megmosta a tanítványok lábát, a szolga szokta ezt elvégezni, de nem volt szolga. És ennek a szolgai munkának az elvégzéséhez senkinek se füllött a foga. És ekkor adta Jézus az első nagy leckét, lehajolt a tanítványok poros, koszos lábához, és megmosta. Egyenként. Péter persze fogadkozott, az enyémet meg nem mosod. És azt mondta Jézus, ha meg nem moslak, nem vagy az én tanítványom. Akkor ne csak a lábamat, hanem az egész fejemet, testemet, mindent mossál meg. Ugye a végletesen gondolkodó ember. De Jézus azt mondta, aki már megfürdött, aki már egyszer a víz általi keresztségben részesült, nincs szüksége újra megkeresztelkednie, hanem meg kell újítani ezt a szövetséget, le kell rendezni az azóta fennálló törvényszegéseit. Miért tette ezt Jézus? Miért mosta meg a lábaikat? Tudjátok? Mindenkiben ott volt ez az újjászületett lelkület, a segítőkészség. Milyen lelkület volt ott? Ki a nagyobb? Én vagyok a fontosabb, a nagyobb vagy te? Hát persze, én. És ez volt közöttük, és hát csak egy szolgamunkáját nem fogják elvégezni. Jézus a megváltói halálára készülődik, és ezzel vannak elfoglalva. A Getsemánékertben alszanak egy jót, és nem akarom folytatni. Micsoda helyzet? És ő megmutatja, hogy milyen egy igazi vezető, hogy milyen egy igazi mester. A legalább való munkát végzi el, megmossa a tanítványok lábát. És itt látjuk Pétert, amikor szemléli Jézus, ahogy mossa az ő lábát, figyeljük meg ezt a megrökönyödött kifejezést, hát ezt azért nem várták tőle. És tudjátok, én is elgondolkodom azon többször, hogy miért nem szóltak a többiek, na uram, ezt azért ne, majd most folytatom én tovább. Senki nem mondta. 12-en voltak. Vajon mire tanít bennünket? Ő elmondta, amiképpen én cselekedtem veletek, ti is úgy cselekedjetek egymással. Ha valaki vezető, ha valaki egy családfő, ha valaki egy lelkész, vagy egy gyülekezet vezető, vagy bármilyen megbízatásban van az életben, vagy egy munkahelyen, bármilyen helyzetben van, egy családban, bocsássa meg a másik ember bűnét, mossa meg a lábát. És fogadja el azt, hogy Jézus megmossa a mi lábunkat, és megbocsát nekünk. Júdás nem fogadta el. Júdásnak is megmosta a lábát. Nem fogadta el. Feldühödött, felállt, és történt vele az, amit a versben hallgassunk meg. Zsuzsán feleségem fogja felolvasni a versrészeteket, amelyek valahogy úgy költői módon is közlik velünk azt, hogy mit is tanulhatunk ebből a jelenetből.
Rónai György, Olajfák éjszakája részlet. Akik a házban ülnek, nem is látják osonni, fal mellett elsuhanni, árnyékát rejtegetni, amint kilép az ajtón, kilép az éjszakába, résén az irgalomnak, zárán a szeretetnek, kilép az éjszakába, a szíve hasadékán. A tőr ütötte résen, késvágta hasadékon, kilép az éjszakába, s utána vérszivárok.
Mikor a mester jelezte, hogy egy valaki közületek el fog árulni engem, mindenki megszomorodott, és Jézus is, és hát döbbenten hallották őt, hogy közülünk valaki el fog árulni. Péter fogadkozott, hogy ha mindenki elárul is, én akkor sem foglak elárulni. És ha mindenki elhagy is, én még a halálba is utána megyek. Jézus szomorúan ránézett, és azt mondta, Péter, Péter, mielőtt a kakas megszólal, te háromszor megtagadsz engem. Az utolsó vacsora képét látjuk, Leonardo festményén hármas csoportokba helyezi el a tanítványokat. Itt van Péter, itt van János apostol, és itt van Júdás. Egyszerre nyúlnak a tálba, és itt kérdezi meg Péter János, hogy kérdezd meg az Urat, hogy ki az, aki el fogja árulni. És itt látjuk a többi tanítványokat is csoportokban, ugye 4x3-as csoportban, 12, és így mutatja be őket, meg vannak döbbenve, hogy mi fog itt történni. És Jézus ott ezen az estén, az Egyiptomból való szabadulás emlékünnepét megismételte, és közben elrendelte az úrvacsorát. Az ő testét és vérét ételül adta, és követőinek is elmondta azt, hogy amiképpen Jézus vére az Egyiptomból szabadulásból megmentette az embereket a haláltól, úgy az elveszettségből megment bennünket az ő élete, az ő vére, az ő áldozata. Mert mit jelent Jézust enni és inni? Elfogadni őt személyes megváltóul, az ő igéjét befogadni, az ő szeretetével élni. Ami a táplálék a testnek, az Jézus a léleknek. Krisztus élete és szavai táplálék és élet a világnak. Juhász Gyulának hallgassuk meg az utolsó vacsora című versét.
János a mester szívén pihen, e tiszta szíven, e csöndes szíven pihen, de lelke a holnapra gondol, s fiatal arca felhős lesz a gondtól. Mély hallgatás virraszt az asztalon, az olajfák felől a fuvalom hűsen, szomorún a szobába téved, befáj ma a szél, befáj ma az élet. Tamás révedve néz a mécsvilágra, Péter zokog és árvád, mint az árva. Júdás se szól, csak apró szeme villan, remegve érzi, az ő órája itt van. Csak egy nyugodt. Nagy, sötét szemében, mély tengerek derűs békéje él benn, az ajka asztali áldást rebeg, s megszegi az utolsó kenyeret.
A Kedron patakon túl mentek Jézus a szokott helyre, a Gecsemáné kertbe, kivezette a tanítványokat, először kérte életében, hogy érte imádkozzanak. Kicsit eltávolodott tőlük, és ott könyörgött, leborult a földre, hihetetlen küzdelembe került, közben a tanítványok elúttak. Rettegés, halálfélelem fogta el, megingott kezében a keserű pohár, és kérdésessé vált számára a keresztáldozat vállalása. szenvedései annyira súlyosak voltak, hogy súlyos vércseppek gördültek le a homlokán, és majdnem meghalt. Mi volt az, ami ilyen fájdalmat okozott számára? Kedves testvéreim, a Biblia arról beszél, hogy ekkortól kezdve élte meg tapasztalatból azt, hogy az emberiség bűne kezd ráterhelődni. És az atyától való távolsága megvalósul. Azt mondja Dániel próféta, kiirtatik a messiás, és senki ilyen nem lesz. Jézusnak olyan szoros kapcsolata volt az atyával, hogy azt mi el sem tudjuk képzelni, hogy mit jelent ettől az élő, eleven, mindenben összetartozó kapcsolattól elszakadni, és megtapasztalta, mi az a bűnnek a súlya, a te bűnödnek a súlya. Gondold meg, az az 50 milliárd ember bűnének a súlya. Milyen lehetett? Nem is tudjuk elképzelni sem. Mi egy embernek esetleg a táskáját vehetjük át, hogy segítsünk neki valamiben. Vagy azt mondhatjuk, hogy oly, úgy sajnál a kedves testvérem, ez a mi segítségünk körülbelül, de ő nem, ez, nem így cselekedett rajtunk, hanem ő a bűneink következményét, terhét, súlyát magára vette. Iszonyatos szenvedés volt ez számára, és megdöbbent attól, és megriadt attól, hogy annyira súlyos a bűnnek a súlya az Isten szemében, hogy örökre elszakad az atyától. És könyörgött, hogy a megváltási terv, ha lehetséges, változzék meg. Lehetséges volt? Nem volt más. Alfred de Vigny olyan megdöbbentően fejezi ki ezt a mélységes fájdalmat.
Borzong. Háromszor is kiálts, hiába szól. Atyám. Konok a csend. Csak a szél válaszol. Leül a földre most, töprengve, gyötrelemmel, emberként érti meg, mi a világ, s az ember. S belerendül a föld, akkora az a súly, melyel az atya elé a fiú leborul.
A próbatétel az volt, hogy az ember iránti szeretetből némán ellenkezés nélkül elszenvedje a kárhozat büntetését. Mindezt úgy kellett megtennie, hogy isteni hatalmát ne ragadja magához, annyira kell szeretnie későbbi bántalmazóit, hogy értük is vállalja a megmentő áldozatot. Így kell megvalósítania az elképzelhető legnagyobb szeretetet. De Jézus mindezt megtette. Ne csodálkozzunk, hogy ezt értelmünk nem tudja követni. A szeretetnek ezt a magasságát ember megérteni és felfogni nem képes. Az atyától jött egy angyal, oda ment Jézushoz, felemelte a földbe markoló, vércseppet izzadó, kiáltó Jézust, és azt mondta, nincs más megoldás. Ha az emberiséget meg akarod váltani, nincs más megoldás. Ennyire szeretett téged. Ezzel adta tanítványok.
Hanyatt a puha fűben aludtak, álmodoztak. Nem bírtak fönnmaradni egy kurta óra hosszat. Míg arccal, kőre rogyva, kegyetlen kőtenyéren, olajfalomb ezüstben ázott az Úr a vérben. Mert ez volt az az óra, mikor eláll a világ szívverése. Ez az az óra, mikor az őrség elalszik a strázsán. Ez az az óra, mikor a kés ízétől fölcsuklik a bárány. És mi vagyunk azok az ácsok, akik keresztet ácsolunk magunkból, hogy legyen, mire fölfeszítsék az Istent. Csida Jenő nagycsütörtökön részlet. A szél suhogva borzong az olajfalombokon, a kanyargós úton által az erdőn tömött sorú fáklyások jönnek. testemet ételül adtam, véremet italul adtam, könnyel mostam meg lábaitokat. Mégis egyedül maradtam. Testvéreim, tanítványaim, égig nyúló kemény kereszten holnap megölnek engem, és ti alusztok, mélyen alusztok.
Jézus fölkelt, letörölte a homlokát, szólt a tanítványoknak, hogy keljetek fel, jönnek. Jöttek a fáklyások, látjuk itt Anton van Dijk festményén, ahogy jönnek a fáklyások, a csapat, a katonák, a főpapok szolgái, közeledtek Jézushoz, és látjuk azt, hogy Jézus felkel, eléjük megy, és megkérdezi, kit kerestek? A názareti Jézust. Én vagyok. És ezt még egyszer elismételte. Egyik alkalommal az Isten dicsősége átvillant rajta, talán az angyal jelenléte, aki ott volt, szintén kifejtette hatalmát, földre rogytak mindenki ettől a szótól, hogy vagyok. Ezzel mit mondott ki? Én vagyok a vagyok. Vagyok. És ezt ők pontosan értették. Kifejezte, az isteni dicsőség átvillant rajta, hátra hőköltek, és ez a zavart kibontotta meg Júdás. Júdás oda megy Jézushoz. Nem kellett volna elárulnia Jézust, mert Jézus önmagát elárulta. De miért árulta mégis el? Miért csokolta meg? Rájöttök? Hát a pénz. Az a 30 ezüst pénz azért mégiscsak 30 ezüst pénz, azért azt akkor nem kapom meg. Ha nem teljesítem az egyezményes jelet, a csókot. Júdás megcsókolta, és érdekes Jézus, hogy mit mond neki, azt mondta, barátom, miért jöttél? Még mindig válaszolhatott volna. Újjászületett emberként, de az nem szólt semmit, csak megcsókolta, és Jézus azt mondta neki, csókkal árulod el az embernek fiát. Ajkának rossz csókja lángol, s fölsugárzik gyalázatában, írja Vasadi Péter a Kedvenc című versében. Közben látjuk itt, nem tudom, észreveszitek-e, itt egy nagy birkózást látunk, itt van Péter, és legyűri a szolgát, akinek levágja közben a fülét. És hát ugye nem, hogy segíteni Jézusnak ezt a helyzetét, ő még szinte alátámasztja majd azt a vádat, ami persze hamis vád, hogy lázadás, szítés, az ő tanítványai a katonák ellen támadnak, ezért Jézus fogja a szolgának a fülét, odaviszi hozzá, és meggyógyítja, helyre teszi, és Péternek elmondja, és örök életre elmondta minden keresztény embernek, amit persze semmibe vettek a középkorban, hogy aki kardot emel, annak kardáltal kell elvesznie. Az Isten igazságának nem lehet fegyver által jogot szerezni, és erőszakkal. Jézus sem szervezett jogot, és erőszakkal hatalmat magának. Aztán látjuk a kihallgatását, Kajafásnál, ugye elvitték, Annás, 6 kihallgatáson vett részt. Annás, Kajafás, Pilátus, Heródes, újra Pilátus, a Sanhedrin előtt másnap hajnalban. 6-szor hallgatták ki, és ezen a kihallgatás sorozaton Jézus javarészt hallgatott. Némán szenvedele hallgatott. Közben bántalmazták, durván bántak vele, öklözték, ütötték, verték, leköpték, megalázták. Ő hallgatott. Itt látjuk, figyeljük meg Kajafást, mint ezzel a fölényes magatartásával, hogy ő a főnök, ő a vezető, ő a főpap, ő majd megmondja, hogy mi a helyzet, és Jézus némán hallgat és áll. A válláról leszakított ruha jelzi azt, hogy hogy bántak vele, és mégis erkölcsileg fölé magasodik. Aztán, amikor megkérdezik tőle, hogy az Isten nevére kérlek, mondd meg, hogy ki vagy te, hogy te vagy-e az Isten fia, te vagy-e a messiás, és Jézus kijelenti, hogy igen, én vagyok. Persze ez számukra mit jelentett? Na megvan végre a vád, el lehet ítélni, lehet kivégezni. Kedves testvéreim, de szeretnék egy pillanatra megállni. Mindegyik pontnál, amit megemlítettem, hatalmas üzenet van számunkra. A te ajándékod benne van. Nekünk is ott kellene állni egy kihallgatáson. És azok a vádak, amelyek Jézusra nézve hamisak voltak, ránk nézve igazak. az erőszakosság, a türelmetlenség, a lázadás, stb. A törvényszegéseink, de ő némán szenvedve hallgatta ezeket, mert téged képviselt és engem képviselt. Én helyettem állt ott, és te helyetted állt ott, hogy neked ne kelljen majd egy ilyen ítéletben részt venned, és ott állod, hogy te már csak a felmentő ítéletet kap meg. Hát ez milyen ajándék, gondoljátok meg. És ott a kihallgatások közben történik az, hogy Pétert a szolgálóleány megkérdezi többször is, te is közülük való vagy, a beszéded elismer meg, ugye galileai vagy. De Péter nem akárhogyan, testvéreim, Máté 26-ban olvashatjuk, nem akárhogyan, szídkozódva, átkozódva és esküdözve mondta, nem is ismerem ezt az embert. Na, ennyit a fogadkozásainkról. Ennyit a fogadkozásainkról, és tudjátok, azt írja a Biblia, hogy amikor Péter ezt tette, megszólalt a kakas, hirtelen eszébe jutott, és ez nem, a kép nem ábrázolja, de Rembrandtnak van egy festménye, most nem tettem be, hogy Jézus ott áll a kihallgatáson, Péter pedig ott a szolgálólánnyal beszél, és ránézi Péterre, és Péter pedig ránézi Jézusra. És találkozik a tekintetük. A művész rendkívül jól megragadta. Nem kell mondani semmit. De Jézus tekintetében nincsen vád, nincsen csak egy nagy szomorúság. De Péter zokogva, sírva, így olvasom Vas Istvántól, fújtatja, rázza izmos mellét a zokogás, és tengerek, jövendők hallják a jós panaszt, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz. Félelmetes. Félelmetes, hogy Péter fogadkozása hova jutotta. Hallgassuk meg itt egyik versét Dávid Gascoigne-nak, az Ecce Homo című versét, amely a bántalmazását Jézusnak mutatja be, amikor kivezeti Pilátus a nép elé Jézust, megostoroztatja, tövis koronával megkínozzák, és szétszaggatják a testét a korbácsolás által. Iszonyatos szenvedés volt ezt átélni. Miközben erről beszélek, és ha ezt hallgatjátok, gondoljatok arra, az ő sebeivel gyógyultunk meg. Te, az ő sebeivel gyógyultál meg. Minden betegség, minden testi nyomorúság, ami bennünk van és rajtunk van, ez a tett gyógyította meg örökre. A megváltó testnek az ajándéka, az ő áldozata. Gondoljunk így rá.
Kié e borzadályos arc, e megkínzott, szintelen, nyúzott hús, napperzselte légy lepett, e vörös hájogos szemek, tövis szúrt fő. Nézd őt, az embernek fiát.
A tövis koronázást látjuk, amikor Hieronymus festményén a tövist a fejére húzzák. Figyeljük meg, hogy a kegyetlen emberi arcok gyűrűjében a szelíd arc ott van, nem haragudott rájuk, és azt is érdemes megfigyelni és átgondolni, hogy a tövis korona mit jelent. A koronázást kit illet meg? Hát a királyt, a vezetőt, egy ország vezetőjét, aki a hatalom. De mit akar az ember? Az ember mindig nagyobb akar lenni a másiknál, és minden nagyra törekvésünknek a koronája ez, amit ő elszenvedett, hogy ezt, ettől is megváltson bennünket, hogy ne akarjunk mindig a legjobbak és a legcsúcsabbak lenni, és a mások fölött uralkodók lenni, hanem legyünk inkább szelidek és Krisztust követők. Rónai György, Olajfák éjszakája című versét.
Világ fölé emelve, kegyetlen kőtenyéren, kereszt van őt előtte, kopáron és keményen. Olajágon tövis nőtt, keserves koronának. Vesszőt hajtott a cserje, testét megostorozni. Tenyerek kérgesedtek, és öklök olmosodtak.
Jézus kereszt útját látjuk, és ezt az arcot, amely szenvedett, egy spanyol festőnek az ábrázolása. Jézus a kereszten 7 kijelentést tett, amely kijelentésekben bemutatta az ő jellemét. Az ő kivégzőiért, akik átszegezték épp a kezét és a lábát, imádkozott. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekednek. Nem haragudott rájuk. Páratlan. Spurgeon azt mondta, ha csak ez az egy mondat maradt volna meg a Bibliából, megismerhettük volna a mondat által Krisztus jellemét. Ki imádkozik a kivégzőiért, a kínzóiért, akik bántják őt, akik elveszik az életét? Jézus ezt tette. Aztán szólt a jobblatorhoz, amikor azt mondta, velem leszel, bizony mondom, ma ünnepélyes kijelentésben mondom, velem leszel a paradicsomban, mert megtért ott a kereszten. Micsoda üzenete van ennek? Halálunk órájáig Krisztus ott van mellettünk, és vezetni akar bennünket a megtérésre. Édesanyjáról gondoskodott, János apostol oltalmába ajánlotta. Imádkozott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Átélte azt a tapasztalatot, ami a legfélelmetesebb tapasztalat volt számára, hogy az Atya elhagyta őt. Az emberiség összes bűne ránehezedett, déltől délután 3-ig sötétség borította be az egész földet, mert emberi szem nem láthatta azt az iszonyatos kínt és szenvedést, hogy az Atya ráterhelte az emberiség a te bűnödet, az én bűnömet. Szomjúhozom, nem volt, aki adott volna neki vizet inni. És végül azt mondta, tetelesztáj, célhoz ért, megvalósult egy hatalmas ütkiáltással. Azt mondta, hogy sikerült a megváltás, minden embernek, minden bűnének, minden következményét elszenvedte. Célhoz ért, szabad vagy. És atyám, a te kezedbe teszem én lelkemet, lehajtván fejét, meghalt. Itt látjuk a keresztet, Emes mester híres festményét, és a bárányt, akinek a torkából folyik a vér, ki kellett inni a fenékig ezt a kelyhet, és Matthias Grünewaldnak a híres festményét, lábad megy járni mennyei javunkért, annyiszor szokott bénán csüg, sósár szennyezi, szent véred hosszan rácsorog, magad szétosztó két kezed nem mozdul, mégis folyton ad, ó, adjon is, mert bár szegek ütötték át, mégis szabad. Szabad. Meghalt, de így győzött. Erkölcsileg mindenki fölé magasodott Jézus, és nem értették a tanítványok, mi történik itt, nem értette az édesanyja, hogy mi történik itt. Egyetlen egy ember volt, aki talán valamennyire megértette, hogy mi történik itt. Kitaláljátok ki az? Tessék? Mária Magdolna. Mert ő a betániai megkenetésnél komolyan vette Jézus szavát. Ő a halálára és a temetésére kente meg. És ki van a legelőször a sírnál a feltámadáskor? Mária Magdaléna, majd egy gyönyörű verset olvasunk erről. De most itt egy pillanatra álljunk meg, mert a Levétel keresztjét, Levétel a keresztjét című festményt látjuk Dürertől, ahol látjuk ott jobbra Nikodémust, aki ekkor tér meg, most érti meg, hogy ő a kígyó, amit Mózes a poznára tűzött, ő volt az, aki itt jelképezett a kígyó, akire csak fel kell tekinteni, ma is csak fel kell hittel tekinteni, és győzhetünk, és figyeljétek meg, a művész úgy ábrázolja ezt, hogy összeköti a lepedő fehérjével az ő kezét, és a tekintetében megérti, hogy ő az a megváltó, akit ő mindig is keresett, és most gyümölcsözött az a beszélgetés, amit a Getsemáné kertben folytattak az olajfák hegyén, és Nikodémus megtért. Arimatéi Józseffel együtt kikérték a testet Pilátustól, és az ő sírjába temették, Józsefnek a sírjába, beteljesítve ezzel az írást, gazdagok mellé jutott kínos halál után. Mantegnának látjuk a híres ábrázolását, amikor Jézus siratja az édesanyja és az asszonyok. Rövidülésből a reneszánsz művészet híres ábrázolása ez, illetve Michelangelo-nak a Piétáját szemléljük, miközben hallgassuk meg a világhírű verset, ami az édesanyja síró zokogásáról szól, Jacopo Nede Todi, Stabat Materépt.
Áll az anya meggyötörten, a keresztnél kín van, könyvben nézi haldokló fiát. Csordulásig, búval telve, sóhajtozik, sír a lelke, törnek éle járja át. Hogy gyötrődik, hogy siratja áldott szívű édesanyja Isten egyszülött fiát? Nincs határa bánatának, a jó anya fájdalmának, amíg nézi magzatát. Kit nem késztet zokogásra, Krisztus anyját, hogyha látja ennyi gyötrelem között? Ki nem érez bút, keservet, ha szemléli fia mellett szenvedni a szentszülőt? Népe bűnét, hogy lemossa, korbácsverten, megkínozva látta édes gyermekét, látta Jézust elhagyatva haldokolni, míg kiadta utolsó lehelletét.
Testvéreim, eltemették, és szombatnapon Jézus nyugodott, látjuk Hans Memling festményét, viszik be a sírba, lecsendesedik a természet, megnyugszik az a meggyötört test, és betölti a parancsolatot, a nyugalom parancsolatát. És harmadnapra hajnalban az égből jön egy hatalmas angyal, Gábriel, elhengeríti a követ, és azt mondja, az atyát hív, jöjj elő. És Jézus az önmagában lévő halhatatlan lélek és isteni élet erejével előjött a sírból, feltámadt, és ezzel a feltámadásával megpecsételte az ő kereszthalálának a győzelmét, számomra kinyilvánította, hogy nekünk is van életünk. Mi is feltámadhatunk vele együtt, nekünk is lehet örök életünk, és már most itt egy új életben járhatunk. Csodálatosan fejezi ki ezt a gondolatot Pilinszky János.
Harmadnapon, és fölzúgnak a hamuszín egek, hajnal fele a ráveszböki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és szél támad, és fölzeng a világ, mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve. Harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die.
És még az ígéretemhez híve hallgassuk meg a májáról szóló verset, amelyet Reviszky Gyula írt, a McDonald című verset, mert annyira kifejező ez a gondolat, amit ő itt átélt.
Midő Jézus, kinek sejemhajával lábát törölgeték kereszthalállal, kimúlt, amint azt megjövendölék, ott sírt, ott tördelék kezét, hirdetni a világnak, ő ment a megváltó feltámadását. Ő a dicső, fényeskedő szent, emléke illat, neve fény, imádság.
Kedves testvéreim, Jézus feltámadt, új világ született, tavasz volt, és egy kis vetítéssel szeretnénk lezárni ezt az együttlétet, amelyen egy videót készítettünk a tavasz, a Jézus halála és a feltámadása gondolatkörében, költői háttérrel és szép zenei aláfestéssel. Ezt a videót nézzük meg zárásként.